Paris Saint-Vincent. De Pau Saint-Vincent, Monsieur Vincent, Vince úr, ahogyan a franciák hívták, magyarosan Paris Saint-Vincent, 1581-től 1660-ig élt. Gyermekkorában zajlanak a hugenotta vallásáborúk. Franciaországban a reformátusokat, Calvin követőit hívják hugenottáknak. Ugyanabban az évben szentelik pappá, amikor a protestáns IV. Henrik, miután békét kötött a katolikusokkal, Párizs megír egy misét felkiáltással, házasságot köt Valois Margittal. Szentünk Margit királynőnek lesz majd alamizsnása 1610-től. A királynő rajta keresztül juttatja el adományait a szegényeknek. Ebben a korban épül ki az úgynevezett abszolút királyi hatalom Franciaországban, amely a feudális széttagoltság, majd pedig a rendi monarchiák időszaka után egy nagyobb központosítást jelent. Ezt az abszolút királyi hatalmat Richelieu és Mazarin bíborosok építik ki, akiknek döntő befolyásuk van a francia politikai életben. Paris Saint-Vincent életének a delire esik a 30 éves háború, amely vallási köntösbe bújtatott, majdnem egész Európát megmozgató hatalmi versengés a hagyományos katolikus monarchiák és a protestáns lett országok között. Rengeteg emberi nyomorúságot hoznak ezek a háborúk, és az emberek lelkében is hatalmas rombolásokat végeznek. Hiszen az egyszerű nép azt látja, hogy ugyanabban a Krisztusban hívők a hitük különbözőségére hivatkozva gyilkolják egymást. A vallási rombolás hitbeli hiányosságok másik oka, hogy az egyházi birtokok, javadalmak nagy rész gyakorlatilag előkelő családok birtokában voltak, akik elsősorban hasznot akartak húzni ezekből a javadalmakból. Ezt úgy oldották meg, hogy a családból egy fiút általában papnak neveltek, akin keresztül rajta tarthatták kezüket ezeken a javadalmakon. Egy ilyen családnak lesz majd udvari papja Vince. Ez a család a Gondi család, amely Franciaország legnagyobb birtokosa. A Gondi fiúknak, köztük annak a párnak lesz a nevelője Vince, aki nagybátyja halála után majd Párizs éseke lesz. Nemzedékek során a Gondi családból kerül ki a párizsi érsek. Amíg idáig jut Vince, azonban más is történt. Vince nem ezekből a körökből jött, hanem a társadalom legszegényebbjei közül. Dél-Franciaországban született egy paraszt családban. Hogy tanulmányait végezhesse, nevelősködést vállalt. Felszentelése után is sokáig még anyagi gondjai vannak. Adósságokat halmoz fel, nem sikerül plébániát kapnia. 2 évre eltűnik. Saját bevallása szerint kalózok fogságába esik, akik eladják rabszolgának. Egyes történészek azonban kétségbe vonják ennek hitelét, azon az alapon, hogy Vince halála előtt szinte kétségbeesve könyörgött, hogy semmisítsék meg azt a levelét, amelyben erről beszámol. 1608-ban Párizsba érkezik. Itt erős hitellenes kísértések gyötrik, de még lopással is vádolják bíróság előtt. Nem tudjuk pontosan, hogyan is volt. Lehet, hogy valóságos rabszolgaként is sínlődött néhány évet, de lehet, hogy ennél is súlyosabb helyzetben volt. Lehet, hogy a bűn rabszolgaságában sínlődött. Keresztény ember életében azonban csak az számít, hogy megbánja-e bűneit, és van-e ereje változtatni korábbi rossz életén. Mincének volt ereje a változtatásra. Sorsa a világban is megváltozik. A királynő és a leggazdagabb francia család szolgálatában megszűnnek anyagi gondjai, de feltárul előtte az emberek igazi nyomorúsága, és életét e nyomorúságok enyhítésének a szolgálatába állítja. Először Párizs szegényeinek a világával ismerkedik, amikor rendszeresen elviszi közéjük a királynő adományait. De szinte sokszerű élmény számára, amikor a börtönökben és a gályákon lévő emberek sorsával szembesül. Elizabeth Heck regényes formában megírt életrajza a következőképpen számol be elől. Vince minden emberi nyomorúságra érzékeny volt. Mindig elszorult a szíve, ha sivár börtönfalak mellett haladt el. Megtudta, hogy itt tartják a foglyokat addig, amíg ki nem kerülnek a gályákra. Minden lehetőséget megmozgatott, hogy ezekhez a szerencsétlenekhez bejuthasson. Nem sejtette, hogy a borzalomnak milyen körülményeit fogja látni. Nedves, sötét odúkban leláncolva, mint gonosz kutyák heveltek itt a szerencsétlenek, s első gondolata az volt, vajon valóban emberek-e ezek. Sebekkel borítva, piszkos rongyokban, bűzben, férgektől gyötrődve kínlódtak itt, szinte a moccanás lehetőségétől is megfosztva. Duzzadt arcukról, üres tekintetükből, iszonyodás merett Vince felé. Közelebb lépett hozzájuk, de a rabok feléje ütöttek, átkokat kiabáltak. Mikor megfordult, hogy kitámolyogjon ebből az alvilágból, ördögi hahotát hallott. Kiírva a napfényre, kábult fejjel kérdezte önmagától, Istenem, hol voltam? Talán álom volt. Imbolygott a vakító napon, a kegyetlen látvány bensejéig hatolt. Itt fenn nevetett a kék ég, ott éjjel-nappal vaksötétség. Belelátott a pokolban. Még keservesebb volt az a gondolat, hogy ennek a börtönnek is Gondi gróf az ura, aki naponta részt vesz a szentmise áldozaton. Vajon volt már itt egyszer is? Szinte kábultan futott az utcákon át a Gondi házba. Sápadt, feldúlt arccal kereste a grófot. Ó, mit tudhat ez a büszke nagyúr gazdag palotájában az emberi megaláztatásokról? Pedig Gondi gróf nem volt kegyetlen ember, csak rangja, a kor gondolkodásmódja őt is befolyásolta. Vincét azonban nem kötötték a társadalmi keretek, ő messze látott, vagy csak egyszerűen Jézus szemével nézte a világot. Így szólt a grófhoz, az elítéltek börtönéből jövök, az állatokat sem szabad így kínozni, ezt ön nem engedheti. Jézus nevében kérem, intézkedjék, hogy emberi körülmények közé kerüljenek. Áldani fogják érte az ön nevét. Gondi elképedve hallgatta Vincét, aki remegő szavakkal mondta el a látottak. A grófot ismét megfogta ennek a papnak titokzatos ereje. Engedélyt adott neki a rakbok állapotának könnyítésére. A teljhatalom engedélyével sietett Vince vissza. Szabad bejárása volt már a börtönbe. Ismét ott állt az elítéltek előtt egyszerű emberi jóságával. Vince ismételten meglátogatta őket, begötözte sebeiket, féregtelenítette őket, enni adott nekik, és kivezette őket a napvilágra. S miután így feloldódtak egy kicsit, egy feszületet vett elő, és így szólt hozzájuk. Látjátok, őt is elítélték, mint titeket, pedig ártatlan volt. A kínokat magára vette, hogy megmentse a bűnösöket. Rátok is gondolt. Egyik rab kinyújtja kezét a feszület után, majd a többiek is kérték, továbbadták, míg mindenki kezébe foghatta. Volt, aki közömbösen nézte, volt, aki zárkózottan adta tovább. Egyikük lángoló gyűlölettel taszított el magától. Egy másik megkérdezte, hogy aranyból van-e. Nem, válaszolt Vince, de számomra aranynál is értékesebb. Aztán visszavette kezébe a keresztet, felemelte, és mosolyogva mondta a raboknak: mi ketten visszajövünk közétek. Következő lépése az volt, hogy egy olyan épületet kutasson fel, amely alkalmas lehet a rabok elhelyezésére. A fegyenceket kivezették sötét börtönükből, és ebben a szebb épületben helyezték el őket. Azt is elérte, hogy a raboknak új otthonukban szentmisét mondott. A király hírül vette Vince tetteit, és magához hívatta őt. Tiszti rangot adott neki, s ettől fogva szabad bejárása volt a börtönökbe és a királyi gályákra. A börtönlakók sorsán tudott enyhíteni Vince, de tudta, mi vár a szerencsétlenekre a gályákon. Ezért Marseille-be utazott, ahol a gályákra vitték a szerencsétleneket. Annyira részvétel volt irántuk, hogy az egyik ártatlanul elítélt el, amikor éppen a gályára vitték, ruhát cserélt, az így megmenekült, és őt láncolták oda a gályapadhoz. És élte azok emberi életnek nem mondható életét mindaddig, amíg keresztetni nem kezdték, és ki nem szabadították. A gályarabok egész napi ellátása egy köcsök víz és egy fekete kenyér volt. A saját mocskukban éltek, az evező rudakhoz láncolva. A világi büntetőjogba Vince kinevezése után és az ő tevékenysége révén vonult be az az elv, hogy a gályarabok is emberek, és hogy ki kell őket emelni a járványokat okozó borzalmas testi szennyből, és a mód van rá a lelkiből is. Vince érezte a hatalmas ellentétet, amely a királyi udvar és a felső tízezer világa és a szegények világa között feszült. Visszakívánkozott abba a paraszti világba, ahonnét származott. Elment püspökéhez, hogy adjon neki egy elhagyatott falut. Püspök azt mondta: nos hát, ha valóban így óhajtja, tudok egy elhanyagolt plébániát Châtillonban. 40 év óta nem akadt senki, aki elvállalta volna. Biztos, hogy nincs még egy hely, ahol nyomorúság és bűn úgy együtt lakjanak. Vince elvállalta, elment Châtillonba. Legfőbb gondja a szegényekre irányult ott is. Felkereste a betegeket. Olyan családot is talált, ahol mindenki beteg volt, egyik se tudott segíteni a másikon. A templomban azután olyan szívhez szólóan beszélt ennek a családnak a sorsáról, kérve hívei segítségét, hogy csapatostól mentek az emberek, hogy segítsenek ezen a családon. Ezután gondolt Vince arra, hogy mennyi jót lehetne tenni, ha ezt a segíteni akarást megszervezi. Maga köré gyűjtötte azokat, akik szívesen segítségére voltak másoknak. Egy idő után már nem csak a saját falujában lévő betegeken segítettek, hanem munkájuk a szomszédos községekre is kiterjedt. Anyagi alapot ehhez úgy teremtett, hogy felhasználta az előkelő világgal való kapcsolatait. Gazdag hölgyek, akik személyesen nem mentek a szegényekhez, szívesen adták Vincének pénzüket, hogy segítsen. Vincét minden beszéde után érdeklődő emberek várták a templom előtt, akik rendszerint adományokkal jöttek. Egyik alkalommal két nemes hölgy érkezett, és egy-egy zacskó pénzt adtak át Vincének. Ő megköszönte, de megakadt a szeme az egyik hölgy nyakában lévő értékes gyöngysoron. Vince elgondolkozva nézett a gyöngysorra, csak ennyit mondott. Gyöngyök. A hölgy sértődötten mondta. Talán nincs megelégedve ajándékainkkal? Ó, bocsánat, védekezett Vince. A gyöngyök engem mindig a könnyekre emlékeztetnek. Arra gondoltam, hány könnyet lehetne felszárítani ezekkel. Vincéből olyan titokzatos hatalom áradt, hogy a hölgy elpirult, könnyű lélekkel oldotta le nyakáról az ékszert, és Vince kezébe tette. Ebből a kezdeményezésből nőttek ki Franciaország szerte a szeretet egyesületek, amelyek a falvakban, városokban, a plébániákhoz kapcsolódva ellátták azokat a szociális feladatokat, amelyek megoldásával az állam akkoriban egyáltalán nem törődött. Egyik előkelő hölgy, de Mariac Luisa, aki özvegyasszony volt, nem csak pénzét adta a szegények javára, hanem élete hátralévő részét is Istennek ajánlotta e szolgálat által. Vince a szervező munka mellett rábízta azoknak a jólelkű fiatal leányoknak a nevelését is, akik vállalkoztak a szegények, betegek, gyermekek körüli munkára. Így alakult ki a keresztény szeretet leányainak, ismertebb nevükön az irgalmas nővéreknek a társulata, ami nem hagyományos szerzetes rend. Valami hasonló megalkotásával Vince idősebb kortársa és barátja, Szalézi Szent Ferenc is próbálkozott már, aki a vizitációs nővérek rendjét alapította meg egy másik előkelő özvegyel, Chantal Szent Franciskával. Az ő céljuk is az volt, hogy Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatását példának tekintve, ők is lakásaikban keressék fel, látogassák meg a segítségre szorulókat. Őket a kor szemlélete még klauzúrába kényszerítette, vagyis zárt kolostorokba, amelyeknek jelképe a kolostor beszélgető szobájában lévő rács volt, amely elválasztotta a belül lévő nővéreket a világtól, ahová nem járhatta ki szabadon, és az őket látogatók sem léphettek bentebb. Így azután nem is tudták teljesíteni eredeti hivatásukat. Vince merészen átfogalmazta a szerzetesi élet addigi kereteit. Így ír. Kolostoruk a kórházak termei, szerzetesi cellájuk bérelt szoba, kápolnájuk a plébánia templom, zárt folyosójuk a város utcái, a betegek termei. Klauzúrájuk az engedelmesség, társalgó szobájuk rácsozata az Úr félelme. Fátyoluk a szent szegénység. Ma a vincés nővérek az egyik legnagyobb női szerzetes társulat. Vince nem csak a szegények támogatását, betegek ápolását tartja fontosnak, hanem a falusi tudatlan nép lelki gondozását is. Abban az időben a falusi nép lelki gondozásával alig, vagy sehogy sem törődtek. Ő népmissziókat szervez. Az ebben segítő papokból alakul ki a lazaristák missziós társulata, akik nevüket a Szent Lázár kolostorról kapták, ahová befogadták őket, és amely anyaházuk lett. Ezek a szerzetesek egész életüket a falusi tudatlan nép lelki gondozásának szentelik. Pince papok számára lelki gyakorlatokat tart, szemináriumokat alapít, ahol igyekszik jó alapokra fektetni a papnevelést. A király mellett működött egy úgynevezett lelkiismereti tanács. Ennek ő is tagja volt. Itt is érvényesítette befolyását annak érdekében, hogy méltó, jó püspököket nevezzenek ki. A Szent Lázár kolostorhoz kapcsolódik az elmebetegek lelki gondozása is, amit ugyancsak fölvállalt. Hosszas kérlelés után átvette az épület együttest a benne lévő betegekkel. Nem kerestük, mondta, ezt a gondviselés bízta ránk. Mikor később máshová akarták szállítani a betegeket, Vince szabályos pert indított értük, mert meg volt róla győződve, hogy mellette vannak a legjobb helyen. A papjainak azt mondta, a mi regulánk maga az üdvözítő, aki azt akarta, hogy megszállottak, bolondok, őrültek legyenek körülötte. Miért vonakodnánk mi attól, hogy megkíséreljük az ő követését? Az intézmény Vince vezetése mellett úttörő szerepet vállalt, és mai orvostörténészek is méltatják Vince pszichiátriai tevékenységét. Egyikük így nyilatkozott. Az elmebetegek gyógyítására való törekvés jóval az úgynevezett fölvilágosodás és humanizmus korszaka előtt valóságos fölszabadítás volt. Egy másik nagyon kényes feladatot is elvállalt. Megbízta Mariák Luisát, akit majd később szentté avattak, hogy vegyék gondozásba a kitett gyermekeket. Sok nő, aki hajlandó volt a karitatív munkára, megütközött, amikor arra került a sor, hogy ezekkel a gyermekekkel kell törődnie. A kitett gyermekek száma Párizsban évente körülbelül 400 volt. Vince nem egyszer maga szedte össze ezeket a házasságon kívül született kicsinyeket a szajnapartról vagy a templomok tövéből. Szenvedélyesen szólt érdekükben. Párizs szégyene, hogy itt úgy bánnak az emberekkel, ahogy a barmokkal szokás. Ezek a kicsinyek valóban Isten gyermekei, mert nincs ember, aki atyaként teljesítené kötelességét irántuk. Számukra az édesapa és az édesanya Isten, aki gondoskodik róluk. Ő örömmel tekint az ő gügyögésükre is, szívesen figyel a kiáltásukra és a sírásukra. Igen nagy tisztesség Isten szeretett gyermekeit nevelni. Nagy kiválasztottság, boldogság, szent munka ez. Ezt a kezdeményezést ismételten csak Vince személyes beavatkozása tudta megmenteni a széthullástól. A 30 éves háború több hullámban is végig söpört Franciaországon. Mérhetetlen nyomort hozott magával. Az ország nagyjai azonban csak Franciaország hatalmának a növelésével törődtek, a nyomorgó emberekkel nem. Az éhező tömeg a Szent Lázár kolostor kapuja előtt kiáltozott kenyérért. Volt, hogy naponta 15 000 éhezőnek adtak élelmet. Vince bement a nagypolitika irányítóihoz is a királyi udvarba, hogy vessenek véget a háborúnak. Elizabeth Heck könyvében így örökíti meg az óriási ellentétektől feszülő jelenetet. Richelieu kardinális, az akkori francia politika legfőbb irányítója, az ország leghatalmasabb ura volt. A veszélyes időkben állandóan őrséggel vette körül magát. Vince átment közöttük egyenesen a miniszterhez. Senki sem tartóztatta fel. Mindenki tudta, hogy szabad bejárása van. Meghajolva, bicegve haladt, beteg lábai állandó szenvedést okoztak neki minden lépésnél. Ez a lábfájás emlékeztette őt egész életében a gáján töltött időre. Arca sápat volt, és mérhetetlenül szomorú, hiszen súlyos teherként nehezedett a vállára a nyomorgó emberek szenvedése. Nehezen ereszkedett térdre Richelieu előtt, és könyörögve szólt: Teremtsen békét, kardinális úr! Az Isten szerelmére kérem, legyen már békem! Egy pillanatra elállta jelenlévők lélegzete. Mindenki érezte a kiáltó ellentétet, ami a két ember között kiütközött. Az uralomra vágyó nagyúr, aki kész nyomorba dönteni a tömegeket saját érdekeiért, és a szegények atya, aki maga is szegény, és most sorstársaiért könyörög. Vajon megtörje a szeretet a hatalomra vágyást? Richelieu nem tartotta érdemesnek, hogy Vince szavaira válaszoljon. Vince felállt, hogy távozzék. A nagyurak között észrevette egykori tanítványát, Gondipát, akit közben pappá szenteltek. Nagybátyja után ő lett a párizsi érsek. Vince tudta, hogy neki is nagy szerepe van a háborúban. Kereste a népszerűséget, és még mindig jobban szerette a kardot, mint az imádságot. Vince közel ment hozzá, és halkan megszólította: Ha a papok a kardot kezelik, ki fogja sok-sok sebet gyógyítani, amit a háború okoz? Gondipál nagyvilági öltözetben, hideg gunnyal az arcán elegánsan meghajolt. Aranylánca megzörrent a kardján. Vince fülében ez úgy hangzott, mint valami csúfos nevetés. Megfordult, és némán, senkire sem nézve elment. Alig csukódott be az ajtó, Mazarin miniszter kihívó gunnyal felkiáltott: Megszámlálták a foltokat Vince úr ruháján? Gondipál megtoldotta: Enyém a dicsőség, mert tanítványa lehettem. Harsány kacajban tölt ki mindenki. Vincét nem keserítették el az ilyen kudarcok. Kihasznált minden lehetőséget, ami számára kínálkozott céljai elérésére. Az egész francia társadalmat egy nagy szeretetmű gyakorlójává kívánta formálni. Miután a 18. században előbb boldoggá, majd szentté avatták, 13. Leó pápa minden keresztény szeretetmű védőszentjévé nyilvánította.